Történelmi csúcson a kivitel 7,2 milliárd euróval haladta meg a behozatalt. Lemond párttagságáról, mandátumáról a szocialista Simon Gábor, még mindig nem tudni, honnan volt a titkos vagyom. Ma a nyitó ünnepséggel kezdődik a téli olimpia Szocsiban, a gálát élőben közvetíti az M1. Jó napot kívánok! Történelmi csúcson a kivitel 7,2 milliárd euróval haladta meg a behozatalt. A tavalyi mérlegtöblet mintegy 617 millió euróval több, mint 2012-ben. Tavaly decemberben az export 9,5, az import csak nem 7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel mintegy 300 millió euróval volt nagyobb, mint a behozatal. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán megismételte, a kormány célja, hogy minél több vállalkozás kapcsolódjon be a magyar exportba, és az ehhez szükséges pénzügyi támogatás rendelkezésre álljon. Ennek érdekében a Magyar Export Import Bank ZRT tovább bővíti exportélénkítési hitelprogramját, erről megállapodást írt alá 12 magyarországi hitelintézettel. Eddig 74 ezeren jelentkeztek a Fidesz magyar csapat elnevezésű kampánycsapatába, mostanáig ennyien jelezték, hogy a választásig hátralévő időben aktívan tenni akarnak a rezsicsökkentés folytatásáért, megvédéséért, fogalmazott a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Nyitrai Zsolt elmondta, a rezsicsökkentést mindenképpen meg kell védeni, mert azt többen is támadják. Brüsszel és multinacionális cégek mellett a magyarországi ellenzék is, amely nyilatkozatai alapján kormányra kerülve leállítaná azt. A politikus kiemelte, ezért is szerveznek a kormánypártok rezsifórumokat, amelyekből máig 88-at tartottak, mindegyiket teltházzal. Nyitrai Zsolt szerint a rezsicsökkentés megvédésében szerepet vállaló magyar csapat önkénteseinek száma február 17-ére, amikor elkezdődik a képviselőjelölteket támogató ajánlások gyűjtése, elérheti a 100 000-et.
Azt tudom önöknek mondani, hogy magyar csapatba azok jelentkeznek, akiknek fontos a rezsicsökkentés, és hajlandóak és képesek is tenni érte, hajlandóak és képesek tenni azért, hogy megvédjék ezt a fajta rezsicsökkentést.
A takarék szövetkezetek meghatározó többségével bíró jelentkező tett egyedüliként ajánlatot a Takarékbank állami tulajdon részére a február 6-ai határidőig. A tájékoztató első részét 3 jelentkező vette át. Tavaly decemberben kormányhatározat döntött arról, hogy az MFB és a Magyar Posta értékesítse a Takarékbankban fennálló részvénytulajdonát a legtöbbet ajánló befektetőnek. A pályázat megfelelt a hasonló nemzetközi pályázatok követelményeinek. A kormánydöntés azt is meghatározta, hogy a hitelintézetek integrációs szervezetében a Magyar Fejlesztési Bank fennálló részesedését nem lehet eladni, hogy a magyar állam a továbbiakban is megtartsa szabályozási és szabályzatalkotási jogait a szektorban. Emberemlékezet óta nem kötött hazánk olyan kedvező pénzügyi egyességet, mint a paksi erőmű bővítést finanszírozó hitelmegállapodást, mondta Orbán Viktor a szegedma.hu portálnak adott interjújában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, idézem, zsugori alak vagyok, ha az ország pénzéről van szó, rossz üzleteket nem kötök. Orbán Viktor megismételte, hogy nem egymaga dönt a szerződésről, mint ahogyan bírálói közül sokan állítják. Kiemelte, Magyarország jogállam, a parlamenttel a középpontjában, amelynek a nagy nemzetközi szerződéseket meg kell vitatnia, jóvá kell hagynia. A megállapodás elfogadása a képviselők döntése lesz. Orbán Viktor azt mondta, hamarosan benyújtják a parlamentnek a szerződést, azt mindenki áttekintheti, majd dönthetnek arról, hogy elutasítják vagy támogatják. A miniszterelnök hozzátette, a paksi ügy roppant egyszerű, mert az új blokkok megindítása az elektromos áram további 13%-os díjcsökkentését vonja majd maga után. Jóhiszeműen hibázott és nem volt kellően alapos, amikor kitöltötte a vagyonnyilatkozatát. Többek között ezt írta a közleményében Simon Gábor, akiről néhány napja derült ki, hogy titokban több mint 240 millió forintot tart egy osztrák bankszámlán. A politikus minden tisztségéről lemondott, és ki is lépett az MSZP-ből. Az Amerikából hazatérő Mesterházi Attila tegnap azt mondta, a pénz nem az MSZP-jé, de az nem derült ki, hogy pontosan honnan származik.
Egy bohóc várta a repülőtéren Mesterházi Attilát. Az MSZP elnöke több mint másfél hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az utóbbi napokat az Egyesült Államokban töltötte.
Az MSZP pénze biztos, hogy nem.
Nem az MSZP pénze volt a párt elnök helyettesének titkos osztrák számláján. Erről beszélt Mesterházi Attila a ráváró újságíróknak. De azt is hozzátette, fogalma sincs, hogy honnan származik a pénz. Szerinte az kizárt, hogy más MSZP-s képviselőnek és pártvezetőnek is van titkos vagyona.
Kizártnak tartom. A fideszesekről el tudom képzelni, MSZP-sekről nem.
Két napja még Simon Gáborról sem gondolták a pártban, hogy titkos külföldi számlával rendelkezik. Erről beszélt egy MSZP-s vezető az Origónak. A lapnak név nélkül nyilatkozó szocialista politikus azt mondta, a visszafogott szürke egér Simon Gáborról senki sem feltételezte, hogy több százmilliós vagyont titkol. Azt is hozzátette az MSZP-s politikus, hogy ha olyan MSZP-seket kellene mondania, akik külföldön rejtegethetnek nagyobb összegeket, Simon Gábor biztos nem lett volna benne az első 10-ben, tán az első 20-ban sem. Szanyi Tibor véleményét is kérdeztük a listáról, vagyis hogy szerinte is össze lehetne állítani egy olyan 10-es vagy 20-as névsort, amelyről pártársa beszélt az Origónak, és ha igen, melyik MSZP-s politikusnak lehet még titkos vagyona?
Maradjuk annyiban, hogy a ártatlanság véleme alapján az azért a válasz, hogy egyik se.
Tudom.
Két napja Józsa István, az MSZP frakcióvezető helyettese akkor kezdett nevetni, amikor azt kérdeztük tőle, honnan kerülhetett csak nem 4 milliárd forint Simon Gáborhoz. És nevetett Veres Gábor, az MSZP új szóvivője, amikor az ATV-ben azt a kérdést kapta, hogy az osztrák számlán levő pénz Simon Gáboré, vagy esetleg a szocialista párté.
Most egyelőre reagálni se tudok rá, tehát hogy a pártpénze hogy kerülne egy magánember magánszámlájára?
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházi Attila este a szocialista párt székházánál is megerősítette, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. A Jókai utcában Simon Gábor nem volt ott, vele előtte személyesen beszélt a pártelnök. Mesterházi Attila szó szerint azt mondta, Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, legalábbis amennyire ő tudja.
Semmiféle közpolitikai, közéleti szerepe nincs ennek a forrásnak, tehát magyarul az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Simon Gábor nem nyilatkozott, egy közleményt adott ki. Eszerint minden pártban viselt tisztségéről lemondott, és ki is lépett a Magyar Szocialista Pártból, lemondott parlamenti mandátumáról, és az áprilisi választáson sem indul. Azt is írja, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, annak eredetének semmilyen közéleti politikai aspektusa nincs, és még azt is hozzáteszi, idézem, jóhiszeműen hibáztam, amikor a vagyonnyilatkozatomat nem kellő alapossággal töltöttem ki.
Továbbra is kerüli a nyilvánosságot Simon Gábor, így hiába ígérte szerda reggel, még mindig nem adott részletes tájékoztatást arról, honnan származik a titkos vagyona. Kormánypárti és jobbikos politikusok szerint árulkodó, hogy az MSZP volt alelnöke, azután jelentette meg közleményét, hogy személyesen is beszélt Mesterházi Attilával. A KDNP alelnöke azt mondta, ha valóban személyes ügy lenne, azonnal ki tudta volna védeni a vádakat Simon Gábor.
Rendű. Simon Gábor a szocialista párt legszűkebb vezetéséhez tartozott. Korábban a második Gyurcsány kormányban volt államtitkár, és 8 évig elnöke volt a párt választmányának. 2012 óta a szocialisták második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese volt. Simon Gábor 100 milliói. Kedden jelent meg a Magyar Nemzetben, hogy az MSZP elnök helyettesének titkos ausztriai bankszámláján majdnem 250 millió forint található. Ezt azonban eddig egyik vagyonnyilatkozatában sem vallotta be. Simon Gábor a leleplező cikk megjelenése óta kerüli a nyilvánosságot. Sem telefonon, sem az MSZP irodában nem volt elérhető, pártársai sem tudtak róla semmit. Kedden este a híradó megtalálta egyik budapesti lakásán, de amikor becsengettünk, senki nem nyitott ajtót, és leoltották a villanyt. Szerda reggel végül kinyílt a kapu. Akkor csak röviden nyilatkozott Simon Gábor a híradó stábjának, részleteket csak későbbre ígért.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el. Köszönöm
szépen. Mesterházi Attilával beszéltél meg telefonon?
Csak telefonon tudtam egy pár mondatot váltani vele kint Amerikában, de hát ezt a kérdést azért csak személyesen illik megbeszélni.
Simon Gábor az ügy kirobbanása után előbb telefonon, majd személyesen is egyeztetett Mesterházi Attilával. Ezek után adta ki a volt elnök helyettes azt a közleményt, amelyben azt állítja, az összeggel el tud számolni. Annak pedig, hogy honnan származik, szerinte semmilyen közéleti vagy politikai aspektusa nincs.
Nem úgy tűnik, mintha az önmagánügye lenne.
Vétvári Bence szerdán az estében arról beszélt, különös, hogy Simon Gábor nem rögtön az első nap tisztázta az ügyet. A kormánypárti politikus szerint ez arra utalhat, hogy az egész MSZP érintett lehet az ügyben.
Mi fog történni kedd és csütörtök között, azon kívül, hogy Mesterházi Attila hazaérkezik? Úgy látszik, hogy ez nem az ő személyes ügye, nem csak ő érintett ebben, hiszen akkor 3 másodperc alatt ezt a vádat ki tudta volna védeni, hanem ez lehet, hogy az MSZP ügye, sőt van szó, hogy ez egész összefogás ügye.
Simon Gábor délutáni közleményében az is olvasható, hogy jóhiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki. Csütörtök este is kerestük Simon Gábort a párt székházánál és a lakásánál is, de nem találtuk meg. Arra számítottunk, hogy megkapjuk azt a részletes tájékoztatást, amit szerdán reggel ígért. És szerettük volna azt is megkérdezni, hogy lehet jóhiszeműen hibázni, és nem kellő alapossággal kihagyni 250 milliárd forintot több éven keresztül a vagyonbevallásából.
A Fidesz Simon Gábor közleményére úgy reagált, hogy idézem, a legfontosabb kérdésekre a mai napon sem kaptunk választ. Honnan vannak a 100 milliók, mit tudott mindenről Mesterházi Attila és az MSZP vezetése, és mióta tudja mindezt? Kérdezi a kormánypárt. A Jobbik szerint Simon Gábor közleménye azon belül is a jóhiszeműségre hivatkozás egy vicc. Úgy fogalmaztak, pártja a Magyar Szocialista Bűnszervezet, hallgatása pedig magáért beszél. Az ország első a harctéri körülményeket modellező gyakorlati laborját alakították ki a Budapesti Honvéd Kórházban. Az új oktatóbázison a szakemberek a legmodernebb eszközökkel valósághű babákon gyakorolhatják azokat az eseteket, amelyekkel az éles helyzetekben is találkozhatnak.
Kezdjen újraélesztés.
Egy meglőtt, sérült újraélesztését modellezik a Honvéd Kórház szakemberei.
Kérlek, hogy nyomd meg. Hallottad a buborékoló hangot?
A honvédelmi miniszter szerint az új részleg hozzásegít ahhoz, hogy az elérhető legjobb képzést kapják a katonai egészségügyi szakemberek.
A klinikai demonstrációs egység mindenekelőtt hozzájárul, hogy a Honvéd Kórház katonai kórházként működhessen, olyan orvosok és ápolók kerülhessenek ki innen és dolgozhassanak itt, akik, ha szükséges, a harctereken, a válságövezetekben vagy a missziókban is meg tudják állni a helyüket.
Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, nagyon komoly kihívást jelent, ha valaki vállalja, hogy akár harctéren is segít társai életének megmentésében.
Azt kívánom, hogy soha senkinek ne kelljen ezen átesnie, de ugyanakkor azt is tudom, hogy a katasztrófa helyzetekben, a mindennapok során is nagy szükség van ezekre a készségekre.
A tervek szerint idén még 3 helyen alakítanak ki ilyen valósághű oktatótermeket. A fővárosi mellett a székesfehérvári, a győri és a nyíregyházi kórházban is.
Aki keres, azt megtalálják. Ez a házasság hetének idei jelmondata. A vasárnap kezdődő rendezvénysorozaton a család szépségeit és örömét próbálják bevinni a köztudatba. A házasság hetének házaspár arca Keresztes Ilona, az MTVA szerkesztő műsorvezetője, és Mohai Tamás néprajzkutató.
Ha teheti, szinte minden nap együtt ebédel Mohai Tamás néprajzkutató és felesége Keresztes Ilona. Idén ők a házasság hetének házaspár arcai.
Nagyon tapasztalatunk, 22 év óta a saját házasságunkon keresztül.
3 évtizeddel ezelőtt ismerkedtek meg, 27,5 éve kötöttek házasságot.
Akkor is tudtuk azt, hogy egy titkokkal teli mezőre lépünk, és semmi sem evidencia. Az evidens, hogy mi szeretjük egymást, de nagyon sok minden más az titok, Már az is titok, hogy miért és hogyan szeretjük egymást, és azt hiszem, hogy erre a titokra való fogékonyságra lehetne sokakat buzdítani.
Ők választották a rendezvénysorozat jelmondatát is. Aki keres, azt megtalálják. Szerintük, aki jól keres, az jól talál párt magának.
Ez akkor sikerül, hogyha van elképzelés arról, hogy mire való a kettőnk kapcsolata. Nem pusztán egy szerelem, hanem egy családnak az alapja lesz ez a két ember, aki összeköti az életét.
Cserháti Ferenc esztergom budapesti segédpüspök szerint fontos, hogy beszéljünk a család szépségeiről, örömeiről is, és ezeket összefogással próbáljuk bevinni a köztudatba.
Be kell mutassuk azt is, hogy még mindig millió és millió család van, ahol szépen élnek az emberek, ahol egyetértésben, és megvalósítják azt a szeretetet, amelyet azért mégiscsak hozzákötünk a meleg családi otthonhoz, így szoktuk ezt mondani.
A házasság hete vasárnap kezdődik. A rendezvénysorozat utolsó napján, február 16-án a közmédia családi napot tart. Az M1-en, a Dunán, a Dunavördön, a Petőfi és a Kossuth Rádióban egy tematikus napot szentelnek a családnak.
Jövő héten Pekingbe látogat Orbán Viktor kormányfő, tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Ezzel egy időben a kínai külügyminisztérium szóvivője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Li Keqiang kínai miniszterelnök meghívására utazik a jövő héten Pekingbe a magyar miniszterelnök. Kínai információk szerint a magyar miniszterelnököt az eddigi legnépesebb vállalatvezetőkből, üzletemberekből álló delegáció kíséri. Az oroszországi Szocsiban ma hivatalosan is megkezdődnek a 22. téli olimpiai játékok. A versenyeken előreláthatóan rekordszámú 87 ország 2900 sportolója vesz részt. A megnyitó ünnepség helyi idő szerint az idei évre utalva 20 óra 14 perckor kezdődik. Az M1 élőben közvetíti az eseményt, ami magyar idő szerint 17 óra 14 perckor kezdődik. A téli olimpiai megnyitóján részt vesz Áder János köztársasági elnök is.
Vacsora gálán házigazdaként fogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a Szocsiba érkező magasrangú vendégeket, sportdiplomatákat, köztük az ENSZ főtitkárát, a kínai és az orosz elnököt. Összegyűltünk itt, pont úgy, mint a sportolók az olimpiai faluban. Noha ők most egymás ellenfelei, mégis együtt fogyasztják el vacsorájukat, és együtt élvezik, hogy itt lehetnek. Hirdessük mi is az olimpia szellemét, mondta Thomas Bach, a Nobel-nöke. Vladimir Putyin a vendégekhez szólva úgy fogalmazott, szeretné az egész világ érezni ezt a páratlan, pozitív hangulatot, ami most Szocsiban van. Oroszország mindent megtesz azért, hogy a legmesszebb menőkig teljesítse azt, amit az olimpia megszervezésével felvállalt. Felejthetetlenné szeretnénk tenni ezt az eseményt, mondta az orosz elnök. Már nem fáklyán, hanem egy biztonságos lámpában ég a ma esti megnyitóig az olimpia lángja. Minden korábbinál hosszabb, 60 ezer kilométeres utat tett meg, mire Szocsiba ért. Az elmúlt 4 hónap alatt elvitték az északi sarkra, a Bajkáltó fenekére, és eljutott még a világűrbe is. Az ötkarikás esemény megrendezésére a becslések szerint 51 milliárd dollárt fordítottak. Ez az előzetesen tervezett összeg sokszorosa, még a 2008-as pekingi nyári játékok költségvetését is felülmúlja. A téli olimpián minden eddiginél több, 87 ország, 2900 sportolója vesz részt.
További részletek a sporthírekben, majd időjárás jelentést is láthatnak. Híradóval 16:30-kor is várjuk Önöket. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Ma még a Kárpát-medence keleti és nyugati részein számíthatunk akár néhány órás napsütésre is, de az éjszakai órákban vastag felhőzet érkezik, hatására pedig egyre több helyen valószínű csapadék, és ez a felhőzet ez még itt látható az Alpok vidékén. A délutáni órákban, tehát főként a szeles nyugati területeken lehet napsütés, és itt a hőmérséklet a 10 fokot is elérheti, de a Kárpát-medence délkeleti részein is előfordulhat akár 10 foknál magasabb hőmérséklet, ugyanakkor felvidéken, illetve a medence középső Skandináviában. Ennél jó néhány fokkal hűvösebb, párás időre lehet számítani, néhol szitálással. Éjszaka viszont megérkezik a csapadékzóna, egyre több helyen számíthatunk esőre. A vékonyabban felhős keleti tájakon azonban még fagypont alá csökken a hőmérséklet. Holnap napközben elsősorban a középső és a keleti területeken számíthatunk még további esőre, Erdély azonban egyelőre kimarad a csapadékból. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.